Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra Móre.
Hallgasd!
Olvasd! Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a 103. adásunk, és az első, amit 2022-ben veszünk már fel, és nagyon-nagyon klasszul tudtuk eltölteni mind a ketten, szerintem te is mondd, ugyanezt fogod mondani, amit én is, a téli szünetet. Nekem szerintem 6 könyvet sikerült elolvasnom 2 hét alatt, úgyhogy ezt az átlagot, tehát igen, tehát hogyha mindig karácsonyi szünet, vagy egyáltalán szünet lehetne, akkor hirtelen szerintem mindenki évi több 100 könyvet tudna elolvasni, jelentősen megdobná az átlagunkat, az évi átlagunkat. És mindegyik tök jó könyv volt, amit olvastam, úgyhogy szerencsére nem is nagyon csalódtam. Ugye ezekről fogtok majd részben a mai adás alkalmával, és majd későbbi adások alkalmával is hallani. Neked milyen volt a téli szünet, Monique, könyves szempontból?
Hasonlóan eseménydús, azt hiszem, hogy én egyel kevesebbet olvastam, de az a mentségem, hogy a könyvklubra a következő könyv az 830 oldalas. Vegyük ezt 3 nap, jó? Legalább 2 hétnek. Ami egyébként nagyon jó volt, csak picit mérges vagyok, amikor tudod, nagyon-nagyon jó a könyv, de ez alatt tök jó lenne 2 jó könyvet elolvasni. És tudom, hogy ez már a modern kor gyermekének a mondata, hogy a mennyiséget a minőség elé próbálom helyezni, de nem, csak mindig jobb 2 finom pezsgőt inni, mint egyet, úgyhogy ez csak ilyen szempontból. De ugye részben volt átfedés az olvasmányaink között, és mind a ketten nagyon-nagyon elégedettek vagyunk ezekkel, mert hogy ma egy francia tematikát hoztunk.
Goncourt-díjas, az utóbbi évek magyarul is megjelent Goncourt-díjas regényeiről fogunk beszélgetni, hogy ezeket olvastuk el. Mert régebb óta szerettünk volna francia regényekről beszélgetni, és ugye a Goncourt-díj az abból a szempontból egy nagyon jó témát adott ehhez a kis gyűjteményünkhöz. Egészen szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy szinte mindegyik, hogy az utóbbi években megjelent, az utóbbi évek Goncourt-díjas regényei közül szinte mindegyiket olvashatjuk magyar nyelven. Ez az utóbbi 3, a 2017-es, 18-as és a 20-as, ugye egy kivétellel, ezek mind az elmúlt hónapokban gyakorlatilag, vagy hát bocsánat, nem a hőjár az korábbi, az egy évvel ezelőtti, de ugye a 18-as és a 20-as Goncourt-díjas, a 20-as év Goncourt-díjasa, ezek néhány hét leforgása alatt, tehát közel egy időben jelentek meg magyar nyelven. Ugye az egyik az Nicolas Mathieu Gyermekeik is utánuk című könyv, ugye ez volt a 2018-as Goncourt-díjas, és a másik pedig Hervé Le Tellier Anomália című regénye, ami pedig 2020-ban nyerte el a Goncourt-díjat. Emellé mindenképpen hozzá kellett csapnunk Erik Vuillard Napirend című könyvét, és így egy csokorban beszélni az utóbbi évek Goncourt-díjasairól.
Igen, ehhez annyit tudok hozzátenni, annyira belemerültünk itthon ebbe a francia világba, hogy, és annyira megszerettük, hogy a férjem elnevezte Concordinak, és kérdezte, hogy már megint a Goncourt-díjra olvasol, és ez annyira édes ez a szó, a Goncourt egyébként gyönyörű. Egy díj alapítóról kapta a nevét egyébként?
Igen, Edmond de Goncourt, aki egy francia író volt, ő az, aki gyakorlatilag, ugye róla nevezték el, ő egy ilyen irodalmi közösségre hagyta gyakorlatilag a vagyonát, és iránt, illetve a testvére, aki a szerzőtársa is volt, irántuk való tiszteletből alapította meg ugye az Académie Goncourt, amelynek szintén ugye a megalapításához hozzájárult ő a hagyatékával. Ez az Académie Goncourt, ez gyakorlatilag egy ilyen testület, egy irodalmi testület, akik minden évben, eredetileg egyébként decemberben ültek össze egy étteremben, ahol kiválasztották ugye több körben, tehát volt egy longlist, aztán egy rövidebb longlist, aztán még egy shortlist, és végül azt hiszem, hogy 4, ugye az utolsó körre 4 jelölt regény közül, vagy hát irodalmi műalkotás közül választják ki minden évben a legjobb és legfantáziadúsabb prózát, az év legjobb prózáját. És ez az utóbbi években már csak egy szimbolikus 10 eurós jutalommal jár, mivel ugye a gyakorlati előny, vagy hát az, amit gyakorlatilag ez a díj jelent a szerzők számára, az ugye az, hogy több 100 000 példányban kelnek el jellemzően a győztes regények, ugye hatalmas hírnévvel és a könyveik eladási példányszámainak nagyon-nagyon jelentős növekedésével jár. Ugye csak egy példa az Hervé Le Tellier Anomália című regényét, mert több mint 1 millió példányban adták el Franciaországban, és ugye ebben nincsenek még benne a különböző nyelveken való megjelenések, tehát egy, gyakorlatilag ugye egyből milliómossá teszi a Goncourt-i azt a szerzőt, aki elnyeri ezt a díjat. Hát nem tudom, hogy egyébként ez minden esetben így történik-e, de ha nem is milliómossá, mondjuk az egy, nem tudom, hogy kijelenthetjük, hogy milliómossá, ugye a jogdíjak miatt, de hát egyértelműen nem nagyon kell már szerintem aggódni ezek után a megélhetése miatt. Mondjuk nyilván persze attól is függ, hogy hány éves korában nyeri el. Ugye Hervé Le Tellier 64 évesen nyerte, vagy 63, azt hiszem, hogy most 64 éves. Azért Mathieu és talán Vuillard is egy picivel fiatalabbak voltak nála.
Nagyon érdekes lenne. Egyébként egyszer megnéztem, amikor szóltál, hogy a Concordia-val fogunk foglalkozni, akkor végignéztem az összes korábbi díjazottat, és azért óhatatlanul ott van az ember polcán jó néhány. Én eddig egy picit messzebbről néztem a francia irodalmat, a klasszikusokat, a nagyokat, a régi nagyokat olvastam, de mit tudom én, a 20. század második felében már nem igen, de ezek után biztos, hogy rá fogok feküdni jobban, mert akkora kellemes csalódás volt, éppen azt mondtam neked a beszélgetésben, amit a felvétel előtt folytattunk, hogy ilyen, hogy zsinórban 3 egy nemzetiségű, ugyanazon nemzetiségű író által írt könyv, ekkora boldogságot és ekkora, tényleg ekkora örömet okozzon az olvasása első oldaltól utolsó, igen, ilyenre nagyon régen nem emlékszem, úgyhogy köszönöm a franciáknak és ezeknek az íróknak is. Tényleg, tényleg, annyira fel vagyok dobva, hogy el nem mondhatom.
Igen, vive la France, ezt tudom ehhez hozzátenni. És az az érdekes, hogy ahogy megnéztem, ugye én alulról mentem így visszafelé az időben, tehát a legfrissebbektől a korábbiakig, és én meg is lepődtem azon, hogy milyen sok díjazottat olvastam, mert ugye Pierre Lemaitre Viszontlátásra odafönn című regényét ajánlottuk is néhány éve, ez egy nagyon-nagyon jó kaland regény egyébként, ő 13-ban nyerte el a Goncourt-díjat. 2015-ben nyert Matthias Ehner az iránytűvel, aki ugye a vendégünk is volt, vele tudtunk interjút is készíteni, amikor itt járt a könyvfesztiválra, azt hiszem, 18-ban, és Leila Slimani Altatódal című regénye is megjelent, ez ugye egy 16-os kötet, és ugye onnantól kezdődik ugye 17-ben, akkor Erik Vuillard volt az, aki a mai adásunknak az egyik témája, pontosan az ő regénye a Napirend. Bár nem is tudom, hogy a regény az egy megfelelő műfai meghatározására a könyvre. És ugye azt találtuk ki, hogy a 3 kötetet, amiről ugye kiemeltebben fogunk beszélni ma, azt a tetszési sorrendben fogjuk kielemezni. És az az érdekes, hogy egyet is értettünk ebben, hogy melyik tetszett nekünk így a 3 közül a legjobban, közepesen is a legkevésbé, de itt azt mondom, hogy a legkevésbé is nagyon erős, tehát ez nem egy olyan harmadik helyezés, ami azt jelenti, hogy ezt még egyszer nem venném a kezembe, vagy nem ajánlanám senkinek. Mind a 3 nagyon-nagyon jó könyv, mind a 3 egyébként teljesen méltán nyert irodalmi díjat, azzal együtt, hogy 3 teljes mértékben különböző könyv, tehát műfajilag, stílusára is, hangulatára, írás, tehát minden szempontból, szépírói szempontból is, és ebből a szempontból egyébként a Goncourt-díj sokkal izgalmasabb nekem, mint mondjuk a kicsit jobban is, általad is, meg általam is jobban ismert, megkövetett Booker-díj, aminél az az érdekes szerintem, hogy még ha ugye nagyon különböző könyvek is nyernek minden évben Booker-díjat, azért mégis van egy olyan tulajdonsága mindegyiknek, ami miatt azt mondta, hogy hát igen, ez egy ilyen klasszikusan Booker-díjas könyv, tehát hogy annyira nem lepődött meg rajta, hogy ez vajon miért nyert Bookert. És én egyébként a 3 kötet közül 2-nél is azt érzem, hogyha ez mondjuk a 40 milliós kérdéset volna, legyen ön is milliómosban, hogy melyik nyerne Bookert, akkor nem biztos, hogy meg tudtam volna mondani, hogy tényleg ez egy olyan könyv, ami egyébként tipikusan egy ilyen, bocsánat, nem Bookert, hanem Goncourt, hogy ez valóban egy francia irodalmi akadémia által nem tudom, méltatott vagy méltatandó könyv.
Egyébként olyan érdekes, hogy a 3. helyezett mind a kettőnknél az a könyv, ami egyébként a legtöbb, mind a kettőnknek az ismerős és baráti körében a legszélesebb körben lehetne ajánlható, mert befér azoknak is, akik a könnyedebb szórakozást szeretik, és befér azoknak is, akik picit sznobabbak, vagy a mélyebb és fogósabb témákat szeretik. Egyetértünk ebben?
Abszolút, abszolút. Teljesen. Tehát én egyébként egyáltalán nem csodálkozom az egymilliós példányszámon és azon a hatalmas, tehát egy igazi bestsellerről beszélünk, ami egy olyan bestseller, ami egyébként szándékosan bestseller, plusz még az irodalmi élet is segítette az, hogy bestsellerré váljon. Ugye Hervé Le Tellier Anomália című könyvéről van szó, ez a Park kiadónál jelent meg. Neked egyébként egyből a Lost filmsorozat volt ami így a főszöveg alapján beugrott?
Picit, nem olvasok. Ja, a főszöveget én nem olvasok. Nem olvasok. A te főszöveged ugyanis, te amikor átadtad a könyvet a Moszkván, akkor röviden azért elmondtad, hogy mire lehet számítani, és persze beugrott, de hála Istennek annyival nagyobb mélységei vannak ennek a könyvnek, hogy az a vonal igazából nem is annyira izgatott. Annyira tele van emberi tragédiákkal, és minden, ugye minden fejezetben megismerünk egy szereplőt, aki majd eldöntött, hogy mennyire spoilerezzük a könyvet. Ne nagyon, mert én még a felén vagyok túl egyébként, ez az egy, amit nem sikerült befejeznem, de hogy az a brutálisan jó ebben a könyvben, hogy amellett, hogy fantasztikusan szórakoztató, tényleg nagyon mély is, van benne az egyik szereplő kapcsán egy abúzusról, és egy tényleg egy klasszikus családi gyerek bántalmazásról, illetve azt hiszem, hogy ilyen feleség bántalmazásról is szó van. Egy másikban egy reménytelen szerelemről olvasunk, ami picit beteljesedett, de aztán nem, és ezzel együtt az öregedés démonaival való megküzdésről. Van egy kisebbséghez tartozó, nagyon feltörekvő és nagyon céltudatos amerikai fekete bőrű sztárügyvéd nőről, vagy jogásznőről, bérgyilkos is van, és mindenkinek megismerjük a lelki, tényleg a lelki berendezkedését, hogy milyen, hogyan csöppen bele ebbe a történetbe, milyen állapotban van akkor az élete és a személyisége, amikor megtörténik vele az, ami történik, és emellett azért az is nagyon fontos, hogy tényleg ahhoz képest, hogy szórakoztató formában, de egy komoly vallási betülete is van a regénynek, vallási dilemma, hogy a regény közepén előkerül az, hogy az a kérdés, hogy minden élő Isten teremtménye-e, illetve fizikából is feleleveníthetjük legalább középiskolai ismereteinket. Úgyhogy
hát én... sőt, annál többet. Én örültem volna, hogyha a középiskolában ilyen szinten eljutok a fizikából, úgyhogy annál jobban megmagyaráz sok mindent Le Tellierben a regényben, sokkal megfoghatóbban. De igen, ami nagyon érdekes, az feltűnt neked, egy interjút olvastam pont ma a könyves magazinnak az oldalán jelent meg, Le Tellierrel készített a könyves magazin, és az feltűnt neked, hogy a 12, ugye annyit menjünk el, uh-huh. és ez a legkisebb spoiler, ugye arról van szó, és a Lostot azt azért említettem meg az előbb, mert hogy egy Párizsból New Yorkba tartó repülőgépjáratnak az utasairól van szó, pontosabban közülük is 12 utast választ ki Le Tellier, akik gyakorlatilag a főszereplői ennek a könyvnek. Ők márciusban ugye leszáll ez a járat New Yorkban, és 106 nappal később ugyanez a járat még egyszer leszáll New Yorkban. Tehát gyakorlatilag ugye minden szereplőből hirtelen kettő lesz, tehát megduplázódik. És az az érdekes ebben a könyvben, ugye egyrészt ennek a jelenségnek a különböző társadalmi, politikai, fizikai, ugye szélesebb körben társadalmi aspektusait is tárgyalja Le Tellier, és elemzi ezeket. És ugye van egy nagyon-nagyon személyes vonatkozása is természetesen ennek az egészen képtelennek tűnő helyzetnek, hogy ezek a különböző személyiségek, ugye teljesen különböző hátterű emberek, ugye családok, egyedülálló emberek, tehát nagyon-nagyon sokféle élethelyzet jelenik meg ebben a könyvben, hogy ők mihez kezdenek ezzel a helyzettel. Tehát nagyon sokféle dilemmát jelent, és ez az, amit egyébként így, tehát mindenki ugye a saját szemszögébe tud egy ilyen helyzetbe belegondolni. Ugye ez teljesen más jelent egy 6 éves kislány és egy 40 éves bérgyilkos szemszögéből ez az egészen abszurd szituáció. Azt akartam eredetileg kérdezni tőled, hogy ez feltűnt-e neked, hogy mennyire más hangulata van a különböző szereplőkhöz, tehát az ő fejezeteiknek. Ugye más műfaj jön be akkor, amikor a bérgyilkost ismerjük meg, és akkor, amikor mondjuk az ügyvédnőt, és akkor, amikor a ugye ennek a katonának a családját, tehát a kislányát, meg a kisfiát, meg a feleségét.
Hát így ezt nem mondanám, azt mondanám, hogy feltűnt. Ezt hogy érted, hogy más műfaj?
Hogy ugye sokkal pergősebb a párbeszéd, és az egész, tehát ilyen krimiszerűbb, ilyen thrillerszerűbb akkor, amikor a bérgyilkosnak a fejezeteit látjuk. Van egy ilyen sokkal szép irodalmibb az egész, amikor például az írónak a fejezeteit látjuk. Megint az amerikai, nekem legalábbis ezeket a Grisham féle ilyen jogi szövegeket hozta be azt, amikor az ügyvédnőnek a fejezeteit látjuk. Nagyon ironikus volt nekem, és az ilyen amerikai katasztrófa filmeket idézte, az, amikor a tudósokat, és azt is, amikor a vallási vezetőket mutatja be Le Tellier. Tehát nekem rengetegféle zsáner az, ami egyébként szövegszintjén is beugrott. És örültem annak, hogy ez nem csak én képzelem, mert pont erre beszélt is Le Tellier, hogy igen, ez volt a szándéka, hogy a különböző ilyen bestseller zsánerekkel játszon egy kicsit, és ezekből meg... És, tehát ő alapvetően egy bestsellert szeretett volna, én egy irodalmi bestsellert, ami speciál tényleg bestseller lett. Tehát nem ez volt a szándéka, hogy amúgy ez is legyen belőle, vagy legalábbis nem így indult neki. De valójában ennek az ilyen tipikus bestseller műfajokkal akart játszani az anomáliában.
Hát erre azt tudom mondani, hogy valószínűleg jóval tudatosabban olvasol, mint én. A másik meg az, hogy remélem, hogy ne érezzem magam ennyire rosszul, hogy több millió emberrel együtt rám is csak pazarolta ezt az óriási bravúrt, mert egyébként megkockáztatom, hogy azért az emberek többsége ezt nem vette észre, és ezt nem azért, hogy védekeznem kéne, de annyira sok volt az egész, de tényleg halványgőzöm nem volt erre. Tehát a halálomig nem válaszoltam volna jól erre a kérdésre, úgyhogy minden tiszteletem, Lina.
A másik pedig, hogy nem vagyok benne biztos, hogy főleg így, te még nem olvastad a második felét, azért a második felében lehet, hogy már én legalábbis azt éreztem, hogy lehet, hogy ennyi szereplőt, tehát ennyire szereplőhöz már lehet, hogy egy 600 oldalas könyv kellett volna, hogy tényleg megfeleljen az egyensúly is, és hogy ne érezd azt, hogy így valamit már csak így úgy zár le, hogy, tehát, hogy sokkal többet ígért a könyv első fele és az indítás. Illetve nekem egy pár dolog egyébként, pont az az abúzus is, amit te is említettél, az megint egy kicsit olyan volt, hogy ezt is meg beletettem, meg azt is beletettem, mert megint benne van az a játékosság, hogy igen, ezek mind benne vannak egy ilyen New York Times bestsellerben, tehát néha tényleg ilyen 600 féle módon jelenik meg a különböző ilyen erőszak, meg ezek a témák, amikből lehet, hogy mondjuk egy-egy is elég lett volna, és így együtt lehet, hogy egy picit gyengítik egymást, de ezzel együtt meg tényleg olyan, hogy amúgy letehetetlen a könyv, és végső soron meg igazából ez a lényeg.
Igen, és hát most nem tudom, hogy hány perce beszélünk, de ez a harmadik helyezett könyvünk, tehát hogy el lehet képzelni az első kettőt. Úgyhogy tényleg
igen.
Zseniális a lista. A második helyzetünk jóval, azt hiszem, hogy az a legkomorabb, legnehezebben emészthető, ugyanis mindjárt te sokkal jobban össze szoktad tudni foglalni, de nekem bizonyos szempontból az volt a kedvencem. Végül aztán egyensúlyba rakva mindent, azért mégis az első helyzet maradt az első, de a Napirend című könyv tényleg sok szempontból vitt mindent. Mondj egy pár szót róla, és utána egyrészt szeretnék felolvasni egy oldalt belőle, és elmondani, hogy miért vérzett a szívem az olvasása közben, és mi az, ami teljesen tényleg beleégett az agyamba.
Igen, ugye Erik Vujár Napirend című könyve az, ami 17-ben nyerte el a Goncourt díjat, és az a 21. század kiadónál jelent meg, és azóta egyébként már a következő könyve egy ilyen hasonlóan, tehát nem egyébként hasonló témára számítok, bár még nem olvastam, hogy a Szegények háborúja címmel jelent meg, az ezt követő könyve, mert az is olvasható magyarul. És Vujár egyébként filmforgatókönyvírós, hogyha jól tudom, és ez egy nagyon érdekes, egy nagyjából 100 oldalas könyvről van szó, ami nem szép irodalmi próza, hanem gyakorlatilag a Hitler hatalomra jutását segítő embereknek, körülményeknek és felelősöknek a felsorolása, és nagyon sok szempontból egy olyan kivonata, tehát egyébként abszolút odaadnám például gimnazistáknak a kezébe, hogyha szeretnének egy kicsit szélesebb perspektívából tekinteni, vagy mondjuk egyetemista hallgatók, mint olyan első-másodéves egyetemista hallgatóknak is a kezébe, arról, hogy ugye vannak a klasszikusan a háború felelősei, meg akik kirobbantották a háborút, hogy milyen események vezettek el ehhez, és nyilván, tehát nagyon sokszor egyébként ugyanazt szoktuk olvasni tankönyvekben is, meg persze meg filmekben is, dokumentumfilmekben, szépirodalmi művekben is, és Vuillard most azokat a felelősöket, meg körülményeket mutatja be, villantja fel egy másfél oldalas, vagy pároldalas kis ilyen anekdotaszerű történeteken keresztül, amikre sokszor nem gondolunk, vagy nem szeretnénk gondolni, mert ez nagyon sok mindenkinek kényelmetlen, és valahogy úgy kimaradnak a történelemkönyvekből, pedig eléggé fontosak lennének. Legelső az az, hogy egyébként kik voltak azok, akik igen, ténylegesen segítették Hitlernek és a pártjának a hatalomra jutását. Egyébként ezek azok a gyakorlatilag vállalatok, ugye nyilván annak idején ezeknek a családi vállalatoknak az akkori cégvezetői, de valójában ugye közvetett módon egyébként a mai napig mi is, tehát mindazok, akik a Siemens, a Krupp, az Opel, az Allianz és különböző nagy múltú, megbízható német vállalatoknak a fogyasztói. Tehát nyilván ugye ténylegesen a támogatást a pártnak, azt ezeknek a cégeknek az alapítói vagy a családoknak a tagjai adományozták. Nyilván hatalmas pénzösszegekkel járultak hozzá Hitler kampányához a 30-as években, és valahogy ők nem voltak a Nürnbergi perben résztvevőként, tehát nem emlékszem, hogy egyébként ott lett volna az Opel igazgatója, vagy ugye fel vannak sorolva ezek a... Ugye Vuillard nagyon-nagyon akkurátusan végigveszi ezeket a neveket, és én egyébként is szeretem, amikor ezeket az embereknél, tehát ezek a jogi személyek, amik ugye a társaságokra szoktak így hivatkozni, mint felelősöket kiemelik könyvekben, tehát különböző háborúk vagy egészen súlyos emberellenes büntettek kapcsán. Tehát ugye ezt ne csak közelmúlva mondjuk, ne csak a környezetszennyezés kapcsán vegyük elő, mert ugye ott állandóan téma az, hogy milyen felelőssége van ebben a különböző nagyvállalatoknak, hanem menjünk vissza a múltba, és nézzük meg, hogy a különböző világháborúk, vagy bármilyen háború kapcsán nekik milyen szerepük és milyen felelősségük volt.
Igen, és ugye én nagyon, tényleg borzasztó volt azt olvasni. Én általában ilyen mentális listát vezetek, hogy kinél nem fogok többet vásárolni, kinek a termékeit nem fogom többet vásárolni, és hát ugye itt van ez a szép kis lista, amit te is mondtál, ne feledjük el a Bayert és a Shellt sem. Ők is érdemelnek egy mondatot. De most ugye ilyenkor két dolog történhet. Az egyik, hogy később, mit tudom én, 50-es, 60-as, 70-es években legalább szavak szintjén és kártérítés vagy kárpótlás szintén megbánják ezeket a dolgokat, vagy nem, és hát olvashatjuk a könyvben, hogy milyen fogtechnikus módon a Krupp örökös nem kárpótolta a zsidókat, tehát először is a magukon, a tárgyalásokon, amikor arról volt szó, azt hiszem New Yorkban összeállt jó néhány túlélő, és kártérítéseket indítottak, és hát a tárgyalásokon antiszemita szónoklatok hangzottak el, tehát ez olyan vérlázító, és utána, mit tudom én, megállapítottak egy nem túl nagy összegű kártérítés, de ahogy egyre többen jelentkeztek, ez egyre-egyre csökkent, és a végén azt mondták, hogy bocsánat, ennyi pénzünk volt, hogy miről beszéltek, tehát ennyire bíznak, és ennyire joggal bíznak, mert túléltek a saját cégük ipari súlyában és gazdasági súlyában, és hogy a legelemibb, legminimálisabb erkölcsi kötelességüknek nem tesznek eleget. Egyébként én gondolkodtam azon, hogyha én lennék az örökös nője bármelyik cégnek, mit csinálnék. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és egy nagyon buta kérdés, tudom, hogy buta kérdés, meg nagyon bölcsész kérdés, és nem vagyok naív, de tényleg borzasztó, de egyszerűen nagyon remélem, hogy azt csinálnám, hogy feldarabolnám a cégemet. Tudom, hogy nem lehet, mert tudom, hogy annyi gazdasági érdek fűződik ehhez, és tudom, hogy rengeteg részvényes van, és államok összefonódása, stb. De én nagyon szeretném, a kedvenc filmem az Eredet, ahol az van, hogy ugye az öreg birodalmas úgy dönt, hogy feldarabolja, nem dönt úgy, de ezt adagolják be a fiának, aki egy szép lelkű, érzékeny fiú, hogy feldarabolja a céget, hogy az mennyire szép megoldás lenne, amikor arról értesülsz, hogy lesz egy olyan örököse valamelyik cégnek egyszer, hogy tényleg annyira nem tud mit kezdeni ezzel a teherrel, amit ez a felelősség okoz neki, hogy hogy egyrészt kárpótol mindenkit, meg azoknak az unokáit 100 évre visszamenően, illetve azt mondja, hogy jó, akkor szétbontom a céget, és akkor már azt a nevet ne használja soha többet senki. Tudom, hogy illuzórikus és butasság, de akkor is olyan egy picit úgy melegebb lenne a világ.
Igen, igen, és az a jó egyébként még a napi rendben, hogy tényleg 100 oldal, de ez gyakorlatilag csak egyetlen egy aspektusa volt a második világháborúnak, amiről most beszéltünk, tehát ezeknek a családi vállalatoknak a felelőssége, de ugye ott van még mellette a rengeteg olyan politikus, ugye a történelemkönyvekben így, nem tudom, lábjegyzetként megemlített ember, akik ugye egészen kétségbejtően, gyáva módon, meg vagy csak simán bénázással, vagy a saját hiúságuk miatt viselkednek úgy, ahogy, de ugye valamilyen módon mégiscsak azokat a folyamatokat segítik elő, aminek a vége a második világháború. És az, ahogyan ugye például az Anschlusshoz kapcsolódó különböző politikai egyeztetéseket mutatja be, például Angliának a szerepét, angol politikusoknak a szerepét mutatja be Vuillard. Tényleg azért mondtam ezt, hogy középiskolásoknak is, meg egyetemistáknak mindenképpen egy kötelező olvasmány ez a könyv, mert nagyon sok mindenre rávilágít, amiről nem szívesen emlékeznek meg történelemkönyvek, meg ugye a különböző második világháborúhoz kapcsolódó filmek.
Igen, és egyébként, amiről még nagyon szépen szól, és ezt fogom most felolvasni, egy erről szóló részt, és ebből nagyon-nagyon látszik az, hogy mennyire költő és szívbemarkoló az egésznek a nyelvezete, és szerintem egyébként amiért én indokoltnak tartom a Goncourt-díjat, az, hogy aki ezt a könyvet elolvassa, azt úgy fölrázza, és úgy mozgósítja a lelkileg, hogy ezután nehezen alszik el az ember lelkiismerete, meg innak az ember tudatossága. Mert hogy ugye az is nagyon fontos, hogy az a nép, aki például 1938. március 12-én a bevonuló nácikat Bécsben ünnepelte, hogy az ott újongó fiúk és lányok tiszta szívvel, ugye, hogy az ő felelősségük hol van. Akkor ezt a részt, ezt elmondom, ez egy oldal lesz, de pici a könyv, úgyhogy nem lesz olyan hosszú. Ez borzasztóan pofán vert engem. Szerpentinek füzértánc, horogkeresztes zászlócskák. Vajon mi lett ezekkel a bolondul lelkes lányokkal? Mivé lett a mosolyuk, a gondtalanságuk, vidám őszinte arcocskájuk, réges-régi májusi újongásuk? Ha egyikük véletlenül magára ismerne valamelyikükben a televízió képernyőjén, vajon mire gondolna? Az igazi gondolat a világ kezdete óta mindig titkos gondolat. Az ember szótag elhagyással, lélegzett kihagyással gondolkodik. A felszín alatt, amelyben úgy csordogál az élet, mint a föld nedvei, lassan, láthatatlanul. De most, hogy a ráncok már körülszőtték a hajdani fiatallány ajkait, az öregség papírvékonnyá, szivárvány színűvé tette a szemhéjait, és elnémította a hangját, és tekintete a dolgok felszínén vándorol a tévé előtt, ami régi filmhíradókat és jogkortot köpköd az arcába, miközben az ápolónő megy a dolgára, le sem szarva a világháborút, mert a nemzedékek úgy jönnek egymás után, ahogy az őrszemek váltják egymást a sötét éjszakában. Hogyan is lenne képes elválasztani a boldog ifjúságot, a gyümölcsillatot, a friss nedvek áradását a tagjaiban, amitől elagadt a lélegzete, attól a sok borzalomtól? Nem tudom. És a madárcsontú ráncos öreg gyermek, aki nyikorgó szandában csoszog a linoleumon, a nyugdíjas otthonban, az éter és a jó tinktúra émeítő illatában, vagy a rattanfotel karfáján pihenteti hűvös májfoltos kezét, miközben az ápolónő kilép az ajtón. Ő, aki magára ismer a filmhíradóban, a televízió hideg négyszögében. Ő, aki még mindig életben van a háború, a pusztulás az amerikai vagy orosz megszállás után, felsóhajta néha-néha, amikor a formalinból előhalásza kínosabbnál kínosabb emlékeit. És az az igazság, hogy ezt ne rakjuk magunktól nagyon messze esztétikailag, mert amilyen dolgok most történnek, és amire igent mondunk, és most nem csak Magyarországról beszélek, és nem csak a politikáról beszélek, mindannyian ott fogunk ülni az öregek otthonában, ha megéljük, meg a világ megéri, és nagyon-nagyon remélem, hogy minél többen tudunk tiszta szívvel visszaemlékezni arra, hogy mire bólintottunk rá, és mire nem, és mire ráztuk az ászlócskákat, és mire nem. Úgyhogy ez egy, azt hiszem, hogy ez nekem mérföldkő volt a könyveim között ez a könyv, nagyon, tehát most is áll a szőr a kezemben, annyira Hát betalált, röviden.
Nagyon, nagyon jó könyv, és ugye most egy abszolút divatos kifejezés, főleg a nagyvállalatoknál az integritás, hogy ez pontosan mit jelent. Azt hiszem, hogy nem kell ezt így nagyon ragozni, elég, hogyha mindenki ezt a könyvet elolvassa, és akkor abból le fog jönni, hogy ez mit jelent egy vállalat szintjén, egy vezető szintjén, egy politikus szintjén, egy teljesen átlagember szintjén, a család szintjén. De tényleg így minden, tehát abszolút áthatja ez a könyv azt, hogy mit jelent a tisztesség gyakorlatilag. Igen. Nem csak bizonyos időkben, hanem egyébként minden időben.
Igen, és egy fokkal, hát nem sokkal egyébként, de egy fokkal vidámabb a gyermekeik is utánuk. Itt rögtön elmondom az elején, hogy a Nicolas Mathieu könyve. Nagyon kevés könyvnél látok direkt kapcsolatot a motto és a maga a regény között. Általában el is felejtem a végére, vagy nem találok kapcsolatot akkor sem, amikor visszaolvasom, de most ennek a mottoja, akkor éreztem, hogy ez oda fog. Bocsánat. Következő a motto: Jézus sírák fiának könyve 44.9 a forrás, és voltak, akiknek nem maradt emlékük. Kimúltak, mintha nem is lettek volna. Születtek, mintha nem is születtek volna. Épp így gyermekeik is utánok. Hát ez után egyrészt tudod, hogy miről fog szólni a regény, és annyira nyomasztóan realista ez az egész, hogy neked is benned maradt a motto, amikor elolvastad?
Nem, de most, hogy így visszamondtad, abszolút. Igen, igen, tehát ez egy ilyen tökéletes igen. Összefoglalása igen. is gyakorlatilag, előrevetítése is, igen. Meg összefoglalása is annak, amit Mathieu kifejt a könyvében. Ugye ez a Typotex kiadónál jelent meg tavaly ősszel, tehát 21 őszén, és ez a 2018-as Goncourt díjas könyv. Nagyon más, mint az előző kettő, amiről beszéltünk, viszont sokkal inkább olyan, mint amilyennek általában szép irodalmi díjas könyveket szoktunk gondolni, megtartani. Tehát, hogy egyébként ez abszolút, hogy még egy ilyen Booker díjas könyvnek is már tudom képzelni, vagy egy Egon irodalmi díjas könyvnek, hogyha mondjuk ugyanez például egy magyar kisvárosnak. Ahogy egyébként nagyon sok esetben szerintem ez jobban rezonál a magyar irodalommal ez a könyv, mint mondjuk a külföldi irodalommal. Én nagyon sok, legalábbis én nagyon sok kapcsolatot meg párhuzamot éreztem egyébként a magyar 90-es évek, meg ugye, vagy egy késő 80-as évek könyveivel, nyilván más módon, meg ez egy egészen másfajta 90-es évek, ugye itt 92-től azt hiszem 96-ig ugye évente látjuk a főszereplő fiataloknak, ugye alapvetően hát és a családjuknak egy-egy nyarát. Uh-huh. És 92. augusztusában kezdődik a könyv, és Anthonyról szól, aki egy 14 éves kamasz az unokatestvérével lóg a parton, és találkozik egy lányjal, aki ugye egy nagyon-nagyon szegény fiúról van szó, egy egykori bányászváros, egy ilyen bányászvidéknek a haldokló környékről, ami Franciaország keleti részén található. Ugye minden, gyakorlatilag ez az ilyen a folytatódó üresség az, ami megjelenik ebben a könyvben.
Igen, és hát ugye az ürességet valamivel ki kell tölteni, úgyhogy alkohol, gyógyszer és drogfüggőség dögivel, ahogy a csövön kifér, illetve befér. Úgyhogy teljesen nekem emlékszel, tavaly vagy tavaly előtt beszéltünk, talán többször is Szilvia Avallonének az Acél című regényéről. Igen. Ott ugyan dübörög az ipar, de ugyanez de hát ott meg a kizsákmányolás miatt ugyanilyen szegények az emberek, ugyanilyen kilátástalan az, hogy ebből valaha kitörjenek, és ott is vagy alkohol, vagy drog, és abúzus hegyek, úgyhogy tudod, azt szokták mondani, hogy mindig, tehát hogy nincs olyan, hogy vákum van, valamivel ki kell tölteni, úgyhogy ez a társadalmi osztály, és ebben a környezetben ehhez tud nyúlni, ez a legolcsóbb, amivel ki tudta, úgyhogy nem egy kacagtató regény. Volt egy másik főszereplő is, valahogy egyébként olyan érdekes, hogy olvastam utána a recenziókat, és mindenki azt írta, hogy Anthony a főszereplő, nekem Hassin ugyanolyan.
A bevándorló srác, igen. Igen, tehát abszolút két életutat látunk, két fiatalnak az életútját. Ugye Anthony és a családján keresztül a francia, ugye klasszikusan a francia szélső jobb pártoknak a törzs szavazóit, meg azokat a családokat látjuk. A bevándorló szemszögöt, meg a bevándorló családoknak ezt a gyökértelenségét, ugye az, hogy ők ott hagyják jellemzően a családjukat, a feleségüket általában az óhazában, ahova nagyon sokszor nem is tudnak már visszatérni, ugye itt marokkói az apja, és a fiú viszont azt hiszem, hogy már Franciaországban született, vagy talán nagyon kiskorában jött el Franciaországba, de ugye néhány évre, egy-két évre talán haza megy, de aztán ugye visszatér megint Franciaországba, és ugye itt ugye a bűnözés az, ami egy ilyen jobb megélhetést kínál a számára, de ugye itt a 14 éves, tehát amikor Anthony 14 éves, ugye akkor történik egy olyan találkozás a két fiú között, ugye olyan pont, ugye egy motornak az ellopása, és az, ahogyan ez az esemény gyakorlatilag totálisan meghatározza amúgy, és vissza tudod vezetni egyébként erre az egy dologra azt, hogy hogyan siklik egyébként félre az apjának is például az élete, nyilván Antoninak is, akkor a Hassim, úgy hívták ezt a fiút?
Hassim.
Hassim, tehát az ő élete is például. És akkor ugye ott van ellen párként, ugye ennek a lánynak, akibe Antoni beleszeret, és akit így szeretne megkapni, de ugye soha. Tehát ugye egy ilyen elérhetetlenséget sugall, de igazából meg az érdekes, hogy ő is, tehát nem elérhetetlen, ez az egyik része, a másik pedig az, hogy amikor ez a lány például Párizsba kerül, ugye az is egy mennyire relativizálja azt, hogy ki milyen társadalmi státuszban van. Tehát ezért egy sokkal rétegezettebb társadalomról van szó, mint amilyennek mondjuk abból a francia kisvárosból, meg a strandról tűnik. És nagyon jól mutatja be például Mathieu azt is, hogy ezeknek az embereknek akármilyen szinten is állnak a társadalomban, hogyha ebből a kisvárosból származnak, akkor mi az a realitás, az, ami egyébként meg fogja határozni az életüket, és az, ami az ő gyerekeik és az ő gyerekeik életét is mondjuk meg tudja határozni.
Igen, csak ugye az a nagyon-nagyon tragikus, hogy még a szülő generációja úgymond tudta a helyét a világban, tudta, hogy ebből ő soha ki nem fog törni. A gyerekek generációja viszont már pont egy felcsillanó reményt lát arra, hogy 10 000-ből egynek sikerül, akár neki is sikerülhet belépni a tényleg a gazdagok világába, vagy a sikeresek világába, és igenis az a tragédiája Antonéknak és a Stefaninak, meg mindenkinek ebben a kisvárosban és ebben a generációban, hogy az nagyon vonza őket, amire elméletileg lenne lehetőség, de otthon nem kapták meg a mindennel küzdő szülőktől azt az értékrendet, azt a stratégiát, azt az erőt, amivel ezt el is érhetik. Úgyhogy ugye a Hassimnak, amikor sikerül márkás ruhákba öltöznie, az csak azért van, mert drogfutár, és utána drogdíler lesz, és drogelosztó lesz. Úgyhogy tényleg ez a... Amikor úgy tűnik, hogy ez a társadalom már esélyt ad nekik, de igazából nem ad nekik esélyt, illetve ők nem kaptak eszközt arra, hogy éljenek azokkal az esélyekkel, amiket mégis megkaphatnának, vagy megkapnának. Borzasztóan reális ez az egész, és nem, hála Istennek nem akarja romantikus mázzal felöltöztetni a francia vidéket, mert nem nagyon van mit. És az egész, az is nagyon ironikus, ugye, hogy az ipar pusztulásával most a regény végén már, vagy közepétől megpróbálják üdülő turista paradicsommá, illetve ilyen jacht, azt hiszem, hogy ilyen kikötő meg jacht paradicsommá változtatni az egészet, és hát emögött is látszik a korrupció, az óriási szlogenek, aztán meg semmi nem lesz az egészből, úgyhogy tényleg akár melyik országban azt gondolom, hogy mostanában találnánk párhuzamokat erre a témára.
Igen, és ugye az nagyon ironikus, amikor ugye majd ugye a politikusok, tipikusan a helyi politikusok azok, akik felhasználják kampánycélokra azt, hogy ugye milyen jövőt ígérnek a városnak, és hogy milyen fejlesztések lesznek itt, és ugye a turizmus az a jövő, és a Riviera az rettegjen, mert hogy itt már nekik befellegzett, mert mindenki hozzájuk fog majd özönleni. És közben meg ugye tudod, hogy ez mennyire egy cinikus dolog, és mennyire semmi köze a valósághoz, és ugyanakkor azt is mondhatja Matyi, hogy az embereket nem is érdekli, mert ők ugye július 11-én akarnak tűzijátékot nézni, és sört inni, és valójában mindenki beletörődött már abban a sorsba, amibe beleszületett, és amit egyébként meg így tovább is ad a gyerekeinek, mert tényleg nem tanulnak meg mást, nagyon kapnak eszközöket arra, hogy ebből kitörjenek. Ugye ebből a szempontból nagyon erős kritika is Mathieu részéről egyébként a francia állammal szemben, hogy ténylegesen milyen, tehát hogyan gondoskodik az állampolgáról, főleg azokon a vidékeken, amik ugye ezek a egykor ilyen iparvidékek, meg iparvárosok, amiket így abszolút magára hagy, gyakorlatilag meg az ott élő embereket is magukra hagyja.
Hát úgyhogy ez lett az első helyzetkönyvünk, de erről a verseny, és mind a hármat nagyon szerettük.
Igen, úgyhogy én nagyon-nagyon bátran ajánlom nektek, és amit mindenképpen még szeretnék elmondani, hogy az már biztos, hogy a tavalyi győzt Goncourt díjas Mohamed Mbougar-Sarr, aki az első fekete afrikai Goncourt díjas, és szenegáli származású íróról van szó, akinek a La plus secrète mémoire des hommes, tehát az emberek legtitkosabb emlékezete című regénye is meg fog jelenni magyarul a Park kiadónál. És ez is egy nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkező könyv. Én nagyon várom már, hogy olvashassam. Tehát szerintem, aki szeretné a francia irodalommal egy kicsit így jobban képbe kerülni, meg úgy felhozni magát, azoknak szerintem nagyon érdemes megnézni ezt a listát, mert a Goncourt díjasok listáját.
Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon fel vagyok dobva, ennél jobb évkezdetet el sem tudtam volna képzelni, meg évzárást. Tényleg köszönöm, és akkor 2 hét múlva találkozunk.
Sziasztok!
Sziasztok!